Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, amelyből nem fogy ki a víz. A mi böjti csendes esték alkalmunknak megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen.
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezért ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, édesatyánk a Jézus Krisztusba, legyen áldott a te neved, hogy ezen az estén összegyűlhettünk. Legyen áldott a te neved azért, hogy valóban ez a ma esti alkalom igazi hitvallás egyen-egyenként mindnyájunk számára, akik itt vagyunk, hisz nem tartott bennünket vissza az időjárás, az utak nehézségei, hanem hozott bennünket, Urunk, a te szent lelked ereje, hozott bennünket az a vágy, hogy a te igéd mellett tőled és belőled még többet tudjunk. Kérünk, hogy légy közöttünk és szentelj meg bennünket. Kérünk, hogy segíts nekünk ezen a hétvégén is, az elmúlt hétnek, vagy hónapoknak, a külső zajoknak a terheit, a nehézségeit letenni. Segíts kizárni a zajongó világot, elcsendesedni és reát figyelni. Urunk, köszönjük neked, hogy megváltott gyermekeidként lehetünk itt oly sokan. És köszönjük neked azt a lehetőséget, amelyen keresztül megújulhat, megerősödhet a mi hitünk és a mi kapcsolatunk veled. És köszönjük azt, Urunk, hogy te elkészítetted azok számára is ezt az estét, ezeket az estékeket és alkalmakat, akik még csak ismerkednek, akik csak úgy távolról figyelnek téged, Uram, munkálkodj mindnyájunk életébe és szívébe. Hisz te látod, hogy vannak, akik örömmel, vannak, akik bánattal, betegséggel, fájdalommal vagy gyásszal érkeztek ma közénk, vagy épp különböző megkötözöttségekkel. Arra kérünk, édes Istenünk, hogy te adj erőt, te adj gyógyulást, te adj szabadulást, te adj vigasztalást mindnyájunk számára, és te adj reménységet, hogy bele tudjunk kapaszkodni élő hittel a te igédbe. És megértsük azt, hogy te valóban tegnap, ma is mindörökké ugyanaz vagy, és nem változol. És segíts, hogy megértsük, hogy nekünk kell igazodni hozzád, és nem te fogsz hozzánk igazodni. Ennek az alázatában, ebben a böjti időszakban, atyánk, hadd alázzuk meg magunkat testileg, lelkileg, és így várjuk, kérjük a te vezetésedet, a te nagy neved dicsőségére. Jézus Krisztusért könyörgünk, hallgass meg minket. Amen. Drága testvérek, kedves gyülekezet, Isten igéjét Máté evangéliuma 17. fejezetének a 14. versétől a 21. verssel bezárólag olvasom. Alázatos szívvel és lélekkel hallgassátok az Isten igéjét. Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, téldre borult előtte, és ezt mondta: Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt: Kis hitűségetek miatt. Bizony mondom néktek, Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ezen az estén egy különös történetet olvastam fel, egy nagyon ismert történetet, egy történetet, amely nagyon-nagyon közel áll hozzám, egy történetet, amelyen keresztül Isten az én életemet is megváltoztatta, és számomra a vele való kapcsolatot, a böjthöz való ragaszkodást teljesen új irányba helyezte. Nagy kérdés az nagyon sokszor a gyülekezeteinkben, egyházunkban az, hogy hogyan böjtöljünk. Nagy kérdés az, hogy hogy is kell ezt valójában véghez vinni, milyen hagyományok és milyen szokások vannak. Amikor elkezdtem ezt kutatni, hogy hogy néz ki a gyülekezeti hagyományokban, hát meg fogtok lepődni, vagy talán ismerős előttetek, azt mondták az elején nagyon sokszor, hogy az igazi református böjt az augusztustól tart decemberig. Érdekes, ugye? Mert hát nem erre az időszakra esik a böjti időszak, de a régi falusi hagyományok azt tartották és úgy élték meg, hogy igazából augusztusig tartott a decemberbe levágott disznó, és ameddig abból tartott, azt fogyasztották. Aztán mivel az nem volt, csak majd legközelebb decemberbe, ezért csak akkor nyúltak hozzá. De félretéve a népi hagyományokat, és fókuszálva az Isten igazi igéjére és megkeresésére, tudjuk azt Máté evangéliumából, hogy Jézus Krisztus nagyon komolyan beszél a böjtről. Nem kérdés. Azt mondja a Szentírásban, hogy amikor imádkoztok, amikor adakoztok, és amikor böjtöltök. Tehát nem kérdés sem az akkori ember számára, sem nem kellene, hogy kérdés legyen a mostani ember számára sem. Az igaz, hogy változott a világ. Változtak a gondolkozások, változtak a hozzáállások. És hogyha megnézzük ennek a hétnek ugye a vezető témáját, a gyógyító böjt. Hát beírtam ezt ebben a formában az interneten, a keresőben. Hát testvérek, amennyi természetgyógyász, meg amennyi orvosi praktika, meg amennyi MLM-es rendszer ajánlotta a saját maga fogyókuráját, hát utána lehet nézni. De milyen az igazi böjt? Milyen böjtről van szó ebben a történetben? És mit jelentett ez számomra? Mit jelenthetett ez számunkra? Drága testvérek, szolgáltam már közöttetek pár évvel ezelőtt, és Isten kegyelméből újra itt állhatok köztetek. Isten nagyon közel jött hozzánk, és nagyon sok mindent megértetett velünk az ő igény keresztül, és többek között azt, hogy a böjtöt komolyan kell venni. És az én életemben nagyon-nagyon fontos volt az, hogy megértsem, hogy hatékonyan kell az Isten országának a munkáját végezni. Azzal a hatékonysággal, hogy mindig legyen készen a hívő ember, hogyha Jézus Krisztus megszólítja, ha Jézus Krisztus megláttat vele valamit, ha Jézus Krisztus feladatot bízott rá, akkor ne mondja azt, amit a példázatbeli esetben, hogy földet vettem, ökröt vettem, házasodtam, nem érek rá, hanem azt mondja, hogy kész vagyok, Uram. És számomra, ha meg kellene fogalmazni azt a fajta imádságos és böjtel teljes életet, amelyet az Úr Jézus Krisztus elvégzett, mert példát adott elénk, és amelyet nekünk is végeznünk kell, akkor ez a fajta készenléti állapot, amelyben böjtben és imádságban a hívő ember mindig kész arra, hogy Isten használja, hogy Isten általa és benne és rajta keresztül elvégezhesse a munkát. Miért mondom ezt? Azért, testvérek, mert azok, akik jól ismeritek a Bibliát, meglepődhettek azon, amin a tanítványok meglepődnek ebben a történetben. Annak idején Jézus kiküldi őket, és azt mondja nekik, hogy amerre mentek, tegyetek bizonyságot, két sarut ne vigyetek, se két erszényt, méltó a munkás a maga bérére, stb. Stb. Hatalmat adott a tisztátalan lelkek felett, és végezték is ezt a feladatot. Csak közben történt valami. És ebben a közben, ebben a fajta mindennapi kapcsolatban, persze fel lehet tenni a kérdés, hogy hát nem voltak minden nap kapcsolatban Jézus Krisztussal. Azt mondjuk, hogy igen, de lehet, hogy egy kicsit már rutinból. És a bőti időszakban, drága testvéreim, a rutin kereszténységünkről, a rutin vallásosságunkról, a rutin bibliaolvasásunkról, a megszokott templomba járásunkról át kell helyeznünk a figyelmünket arra a fajta érzésre, amikor Isten teljesen közel akar jönni hozzánk. És nézzétek meg, ha az ember elkezdi a testét megtisztítani, elkezd egyfajta önmegtartóztató életet élni, elkezd a lelkével is nagyobb, jobb távlatokat meglátni. Elkezd kitisztulni a szervezete. Ebben a történetben annyira fontos, hogy egy olyan emberről, egy olyan beteg emberről van szó, aki önmagától nem volt képes oda menni Jézus Krisztushoz. És az egyik legfontosabb tanulsága ez, hogy ennek a gyermeknek volt egy olyan édesapja, aki odavitte őt Jézus Krisztushoz. Ha megnézitek a szinoptikus evangéliumokat, látjátok, hogy mindegyik a maga módján egy kicsit más szemszögből mondja el ugyanezt a történetet, de mégis a lényegre fókuszálva. Ezért mindig nagy kérdés számomra, drága testvérek, akkor, amikor nézzük a társadalmunkat, akkor, amikor nézzük a gyermekeink jövőjét, tudunk-e azzal az alázattal, azzal az elkötelezettséggel missziózni a gyermekeink felé, hogy oda vigyük őket Jézushoz. Mert hát azért csak abszurd az, hogy Bibliával a kezünkbe, templomos ősökkel rendelkezve a gyermekeink úgy viselkednének, mintha soha nem hallottak volna az Istenről. Az unokákról pedig ne is beszéljünk, mert két dolgon kívül semmi nem érdekli őket. Az egyik a telefonjuk, a másik pedig az internet. Azt hiszem, testvéreim, hogy el kell kezdenünk elsősorban magunk fele, befele nézni. És megkérdezzük magunktól, hogy ki az a családomban, akit nekem azzal az alázattal, azzal a szeretettel, azzal az odaadással, ahogy ez az apa odavitte a gyermekét Jézus Krisztushoz, azaz előtte odavitte a tanítványokhoz, mert hát tudta azt, hogy ezek a fiúk csodákra képesek. Jézus a tanítvánnyal, pár tanítvánnyal a megdicsőlés hegyéről jön lefele. A tanítványokban ott van a tűz, ott van az öröm, le se akarnak jönni a hegyről, azt mondja Péter, hogy építünk itt három sátrat, mi el leszünk itt, veled Jézus. Nem, vissza kell menni a világba. És olyan csodálatos, ha nézitek a 17. fejezetnek az elejét, lehajolnak, meghajolnak Jézus előtt, és amikor felemelik a tekintetüket, nem látnak más, csak Jézust. Egy ilyenfajta elkötelezett élet, testvérek. Azt hiszem, hogy ebben a fajta irányban lehet azokra az áldásokra, azokra a csodákra, azokra a földet és az eget rengető megváltozásokra fókuszálni és összpontosítani, hogyha a tekintetünket csak Jézus Krisztuson tartjuk. A tekintetünkkel csak rá figyelünk, nem másra. Mert ha a környező dolgokra nézünk, akkor süllyedünk. Akkor kétségbe esünk, akkor tele lesz az életünk reménytelenséggel, kiábrándultsággal. Éppen ezért Jézus maga is megdöbben, és azt mondja, hogy meddig szenvedlek még el benneteket? Ameddig így álltok ehhez az élethez. Nem sikerül, ez sem megy, az sem megy. És nézzétek csak, oda megy, és azt kérdezi, tehát most, mikor ezt a történetet mondom, akkor igazából mind a három evangélistának a megvilágításából mondom ezt a történetet, hogy így teljesebb legyen. Megkérdezi Jézus, hogy hiszed-e, hogy meg tudom ezt tenni? És hadd kérdezzem meg, kedves szülők és nagyszülők, hisztek-e abba, hogy a gyermekeitek is fognak egyszer Bibliát olvasni? Hisztek-e abba? Akartok erősen abba hinni, hogy együtt fogtok imádkozni, hogy együtt fogtok az Úr előtt térdelni, és nem fűtől, fától orvosságot, meg tanácsot kérni, hanem az élő Istentől. És mond ez az ember egy nagyon-nagyon őszinte választ. És általában mi kikerülő válaszokat szoktunk adni, amikor a hitünkről, a hitvallásunkról elkezdenek kérdezni. Tegyél bizonyságot a Jézus Krisztusról, és elkezdünk magyarázkodni, hogy most éppen miért nem. Gyertek testvérek, imádkozzunk, csendesedjünk el, és elkezdik az emberek egy részein megmagyarázni, hogy ők nekik miért nem megy a hangos imádság. Ők miért nem tudnak, miért nem szoktak, miért csak ritkán. És milyen szomorú ez, hogy nem merik őszintén megvallani. Azt mondja ez az ember, én hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemben. Adi Endrének ismeritek a versét, hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sosem volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Mert szükségem van rá. Uram, hinni akarok a te gyógyításodban. Hinni akarok a te szabadításodban. Légy segítségül az én hitetlenségemben. És azt látjuk, drága testvérek, hogy azt is mondja ez az édesapa, hogy gyermekkora óta ott van ez a holdkórosság, úgy is lehet mondani megszállottság az életében, és időnként, nem mindig, időnként hol tűzbe, hol vízbe dobja. Úgy is mondhatnánk, néha rájön a hoppáré. Néha vannak olyan barátaink, néha vannak olyan családtagjaink, néha vannak olyan ismerőseink, azt szoktuk mondani, hogy kifordulnak önmagukból, és nem tudjuk, hogy mi történik vele. Na, mit gondoltok ez mi? Annak idején, amikor itt hirdettem Isten kegyelméből közöttetek az igét, több alkalommal is, nagyon komolyan beszéltem nektek arról, hogy milyen megkötözöttségek és milyen okkult hátterek vannak, amin keresztül az emberek életét az ellenség teljesen tönkretesz és befolyásolja. Valószínű ennek a gyermeknek az életében is volt egy ilyen kapu, amin keresztül az ellenség bejött, és azt tett vele, amit akart. Oda vitte, oda tette, ahova akarta. Légy segítségül az én hitetlenségemben, mondja ez az apa. És milyen csodálatos az, testvérek, hogy Jézus Krisztus tudatában volt annak, hogy ki ő, és tudatában volt annak, hogy ki ez a fiatalember, és tudatában volt azzal, hogy ki az ellenség. Ha emlékeztek, Jézus felkészült erre a szolgálatra, imával és bőjtel. És nekünk is ezt kellene az életünkben kilépni a megszokottságokból, és ebben az időszakban, akár ebben a bőti időszakban, akár minden hónapban legyen olyan időszak, amikor sokkal erősebben, sokkal intenzívebben elkezdek fókuszálni a bőjtre, az imádságra, egyetlen egy dologért. Annyi mindenért szoktak bőjtölni, annyi mindenféle magyarázatot hallotok, és ha utána néztek, olvastok, de az én ismeretem szerint egyetlen egy célja van, az Isten akaratát még jobban, még teljesebben megérteni az adott helyzettel szemben. Az életemre nézve, a családomra nézve, a gyülekezetemre nézve, a népemre és a nemzetemre nézve. Mennyire fontos az, drága testvérek, így tehát, hogy meghatározzuk, hogy mi is a bőjt célja. Az első fontos dolog, amit figyelmetekbe ajánlok, az, hogy alázatban járni az Isten előtt. Nem szerepet játszani. Alázatban járni az Isten előtt. Esdrás könyve 8. fejezetének a 21. versében ezt olvassuk, ekkor bőtöt hirdettek, és ott az Áháva folyóvíz mellett, hogy megaláznunk magukat, ami Istenünk előtt, hogy kérnénk tőle szerencsés utat magunknak, családjainknak, és minden marháinknak. Ez egy nagyon komoly feladat hárul, és nagyon jól tudja azt, hogy alázat nélkül, Az Isten előtt való alázat nélkül nem lehet előrébb jutni. Másik fontos dolog, drága testvérek, az, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez. Dániel próféta könyvében olvassuk, ezt mondja, így nyilatkozik, és orcámat az Úr Istenhez emelém, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. Mennyire vagy képes közelebbről megismerni az Istent? Mert megtanultad, úgy, mint Jákob, hallottál az atyáid Istenéről, megtanultad úgy, mint József, hallottál a Jákob, az Izsák és az Ábrahám Istenéről, de hol lett személyes számára az Isten? A kútfenekén, a börtönben, az üldözésben? És onnan látszik, hogy egy élő kapcsolata volt az Istennel, mert megismerte az Istent, mert nem eltörölte a testvéreit a föld színéről, hanem megállt és azt mondta, hogy ti gonoszat terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt. Neki volt a terve. Megismerni az Istent. Hadd kérdezzem meg tőletek, drága testvérek, ismeritek-e az Isten reátok vonatkozó akaratát? Mert ismerünk általános üzeneteket, és ez nagyon jó, nagyon kell. Istennek az a terve, hogy minden ember üdvözüljön, és ebben a minden emberben én is benne vagyok. És az egész teremtett világ, minden, mindenféle nemzetből, mindenféle vallásból, népből, és legyen ért áldott az ő neve, hogy ezt kijelentette. De hol vagyok én ebben az egészben? Az én életemre nézve mi az Isten célja? Hány év kell, hogy elteljen, hogy megértsem? Fiatalok pályaválasztás előtt állnak, és nem tudják, mit akarnak. Elmondják a szülők, a nagyszülők, hogy mi lenne a jó, és azt látom 90%-ban azt sugják hátulról olyan szakmát, válasz, amivel jó lehet keresni. Sok pénz. Mindegy, és mindegy, hogy hol. Itthon, külföldön, belföldön, a lényeg az, hogy sok pénzed legyen. És legyen áldott az Isten azokért, a szülőkért, akik Istenre figyelve, olyan perspektívát mutatnak a gyermekek elé, hogy megtalálják azt az utat, amelyet az Úr tervezett nekik. Aztán látjuk azt, hogy a böjtölés célja lehet gyógyulás és szabadulás, ahogy a felolvasott történetünkben hallottuk. Meg akart szabadulni, meg akarta, hogy gyógyuljon a gyermeke ez az ember. És azt is láthatjuk, hogy Isten természet feletti beavatkozása is szükséges lehet ahhoz, hogy egy-egy prófétát, egy-egy eszközt használjon arra, hogy az ő akaratát kijelentse. A legkövetkezendő napokban bővebben fogok nektek erről beszélni. És a másik fontos dolog, testvérek, a másokért való közbenjárás és böjtölés. Nem csak magamért, hanem másért. Odaállni a résre. Valakiért, valakinek az életéért, valakinek az egészségéért, ahogy láttuk ezt az édesapát, kész volt áldozatot vállalni azért, hogy oda vigye az ő gyermekét. Vagy ismerjük azt a történetet, amikor a barátok viszik oda Jézushoz a bénát, leengedik a megnyitott háztetőn keresztül, áldozatot vállaltak azért, hogy Jézushoz vigyék az ő gyermeküket. Hasznos tehát meghatározni az életünkben azt a célt, hogy mit akarunk a böjtön keresztül, miért tesszük, és mi az Istennek a terve ebben. Drága testvéreim, az elmúlt időszakban nagyon komolyan foglalkoztunk a böjttel, a feleségemmel együtt, és Isten nagyon nagy dolgokat mutatott meg. Nagyon komoly dolgokra vezetett, és legelőször arra jöttünk rá ahhoz, hogy őszintén, hitelesen tudjunk ennek a mélységéről és magasságáról beszélni, elsősorban saját magunk szükségleteért, saját magunk lelki tisztaságáért kell, hogy odaálljunk imában és böjtben az Úrért. Gyermekkorom óta megragadott az a történet, amikor Ézsaiás prófita könyvében azt olvassuk, hogy megkérdezi az Isten, ott van Ézsajás, hogy kik küldjünk el, ki megy el nékünk. És azt mondja Ézsajás, Uram, itt vagyok én, küldj el engem. Kész a szíved arra, hogy szolgálj az Úrnak. Azt mondta tiszteletes asszony, hogy ezt többnyire a gyülekezet korhatárának a második felének hirdették meg ezt az alkalmat, de legyen áldott az Isten, hogy vannak itt fiatalok és örök fiatalok ezeken az estéken. Nagyon sok idős ember azt mondja, hogy már nem tudok mit kezdeni, mert nem kellek. Nem kellek a családba, már nem tudok mit tenni, nem tudok már jól főzni, nem tudok már úgy menni, segíteni, és elkezd befele fordulni, talán depressziós lenni. Hát mi az, amit tehetsz? Imádkozhatsz, böjtölhetsz azért, hogy Isten vezessen téged, vezesse a gyermekeidet, vezesse az unokáidat, hogy egy olyan megtisztuláson menj keresztül, amin keresztül még inkább megérzed az Isten akaratát. Minél jobban elkezded megtisztítani önmagadat, alázattal, imádságban odafordulni az Isten elé, annál jobban érted meg az ő akaratát. És ebben az időben volt az, amikor Isten az ő igén keresztül válaszolt, és adott egy igét, alatta 2:20. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És az az élet, amelyet a földön élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. És legyen áldott Isten érte. És eljött az a nap, amikor ki tudtunk állni annak a bizonyosságával, hogy Isten az ő kegyelméből megtisztított bennünket, és az ő akaratát élve és cselekedve, nem önös érdekeket és célokat magunk előtt tartva, elindultunk a szolgálatban. És azóta Isten csodálatosan használ bennünket a gyülekezetünkben és a környezetünkben. Ébredés van, emberek térnek meg, a cigányok és a magyarok között, együtt áldjuk és magasztaljuk az Istent, és dicsérjük. Drága testvéreim, ahhoz, hogy megérezzük, meglássuk az Isten közöttük munkálkodó erejét, kell annak az alázata, hogy oda menj, oda térdelj az Istenhez, és azt mond, Uram, rajtam kezd. Hadd legyen ennek a böjtnek ez az egyik nagy-nagy mondata, rajtam, Uram. Vezess, hogy mi az akaratod az életemre nézve. És onnantól kezdve, hogyha elkezdesz erre fókuszálni, akkor meglátod, kifinomulnak az érzékszerveid, a lelki érzékszerveid arra, hogy meghald, amit az Isten mond. Megláttassa veled azt, amit látnod kell a házasságodban, a családodban és a gyermekeiden. Nagyon komolyan vettük és vesszük a böjtöt, és volt egy olyan időszak, amikor 3 héten keresztül azért böjtöltünk nagyon komolyan, hogy Isten mutassa meg a saját életünkre nézve, a családunkra nézve, a gyülekezetünkre nézve, és a népünkre és a nemzetünkre nézve, hogy mi az akarata és a terve, és mi hol foglalunk abban állást, mi a mi feladatunk. És így ugye már mondtam az elsőt, a személyeset, és mondhatom a másodikat, amikor a családdal kapcsolatban Isten adott egy csodálatos igét. És higgyétek el, hogy azért beszélek most ebben az időszakban a böjtnek és az Isten közelségének való megközelítéséről ebbe a formába, mert minket így vezetett az Isten. És amikor megvolt a belső békesség és nyugalom, és jött a kétségbeesés, mi lesz a gyerekekkel? Ki az itt közülünk, aki ne aggódna azért, hogy mi lesz a gyerekeimmel? Mi lesz az unokákkal? És olyan csodálatos az Isten, testvérek, Ézsajás 59:21. Ilyen szövetségem van nekem velük, mondja az Úr. Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket a szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából, és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké. Ez a kérdés, Meleg Attila, kell neked ennél nagyobb ígéret a családodra, meg a gyermekeidre, meg az utódaidra nézve, hogy lelkem, amely rajtad nyugszik, és igéim, amelyek ott vannak a szádba, nem fogy ki belőle, sem a tiedből, sem a fiaidból, sem a gyermekeidből, sem az ő utódainak az utódjaiból. És ma este hirdetem nektek, testvéreim, hogy ilyen Istenünk van, akinek ilyen ígéretei vannak az övéinek. És ez az ígéret nem csak az enyém, hanem ez a tietek is. Ilyen szövetségem van. És valahányszor látom a kamaszodni kezdő gyermekeimet, meg látom ezt a mostani világhoz igazodó gondolkozást, meg divatot, meg frizurát, meg hadd ne soroljam mit, akkor mindig Isten elém hozza ezt az igét, hogy nyugi van, van egy ígéret. Írjátok ki a falra, ragasszátok be a Bibliátok első lapjára, húzzátok alá. Ezért fontos az, hogy a böjtön belül, az Istennel való kapcsolaton belül, és a nagy általános kegyelmen belül mi az a különös, ami téged visz és téged vezet. És aztán, jó, Uram, menjünk tovább. Mi az, ami a gyülekezetünkre nézve érvényes? Ézsaiás 29, 13, 14, 30. fejezet, 15, 16, 18. versei. Ilyen szövetségem van nekem velük, mondja az Úr, mert így szól az Úr, Isten Izrael szentje. Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erősségetek lett volna, de ti nem akartátok. És azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert ítélet Istene az Úr, boldog mindazok, boldogok, akik őt szolgálják. És amikor Isten ezt az igét elém hozta, akkor vasárnap elmentem a templomba is, erről szolgáltam, testvérek. Bár sokféle utat akarunk járni, különféle gondolataink vannak, de Isten meg akar könyörülni a bódvaszilasi gyülekezeten. És én hirdetem nektek, hogy itt a tetenvári gyülekezeten is, és minden gyülekezeten, akik segítségül hívják az ő nevét, neki terve van, ő meg akar könyörülni rajtunk, rajtatok. Boldog mindaz, aki őt szolgálja. És a másik fontos dolog, egy komoly héten keresztül elkezdtem imádkozni és böjtölni azért, Uram, mi a terved a népünkkel, a nemzetünkkel? 1 Timóteus 4.1.3. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Az utolsó időben, testvérek, némelyek elszakadnak a hittől. És nézzük meg ezt a teremtett világot most. Nézzük meg a jelenlegi állapotot. Itt sokkal nagyobb a tét a mostani időben, mint gondolnánk. Sokkal nagyobb a szellemi harc és támadás most a népünkben, belülről és kívülről, mint azt gondolnánk. Az efézusi gyülekezethez írott levélben azt mondja az apostol, hogy a mi harcunk az nem test és vér ellen folyik. Testvérek, itt nekünk nem a szomszédunkkal van bajunk, nem az egyik, a másik emberrel van bajunk. Itt olyan erők mozdulnak meg, amelyeken keresztül a hívő embereket egyszerűen félre akarja állítani az ellenség. Félre akarja tolni, el akarja venni a szeme világát. Mulandó, hiába való dolgokra akarja a szemét fordítani. Nekünk pedig Isten az ő igéjén keresztül azt üzeni, hogy az ima, a böjt, a megtérés segít rajtatok. Ezen a gyülekezeten, a te életeden, a te családodon, ezen a nemzeten. És ebben az időszakban, hogyha mi közösen el tudnánk ezen gondolkozni, és el tudnánk indulni afelé, hogy Istenem, mi a te nagy terved, amin keresztül nekünk megújulást és ébredést adsz. Meg vagyok győződve, hogy Isten megmutatná. De ki az ebben a gyülekezetben? Kik vagytok ebben a gyülekezetben, ebben a városban lelki vezetők, vagy egyszerű Bibliát olvasó, megváltott gyermekek, akik összejártok hetente és ébredésért imádkoztok Miskolcon? Kik vagytok, akik hetente összejöztök és ébredésért imádkoztok a tetenvári református gyülekezetben? Kik azok, akik odaállnak a résre? Mert valahonnan mindig várjuk a csodát, de mire vagy képes? Mit vagy képes lépni és tenni? Ez az édesapa megfogta a fiát, és odavitte Jézushoz. Tudta, hogy nála van a megoldás. Nem elküldte, nem üzent, odavitte, odament. És még azt is bevallotta, hogy hitetlen. Légy segítségül az én hitetlenségemben. És Jézusnál megvolt a megoldás. Megvolt a szabadítás. Annyira szeretem azt, amikor ezekben a történetekben azt látjuk, hogy Jézus Krisztusnak sem az ereje, sem a hatalma, semmit nem változott az elmúlt 2000 évben. Semmit. Tegnap ma ugyanarra képes. És azt látjuk, hogy a tanítványok félnek, nem értik, hogy mi nem működik. Azért, mert mindig a látható dolgokat nézték. De olyan csodálatos, hogy ismerte és szerette őket az Úr Jézus Krisztus, és azt mondta, nem baj, de majd, ha eljön a pünkösd, na akkor lesznek nekem tanúim. És én tudom azt, hogy nagyon sokan nem szeretik az egyházban a megtérést és az újjászületést külön választani, mert hogy elméletileg együtt jár a kettő. De hogy is van ez? A tanítványok ismerték az Úr Jézus Krisztust, vele jártak. Elfogadták megváltójuknak, mesiásuknak, felismerték benne. És utána, amikor a Szentlélek kitöltetett az életükre, minden megváltozott. Onnantól kezdve volt erejük, volt bátorságuk. Addig elfutottak a feladat előtt, és Jézus elől, mert féltek, amikor Jézust elfogták, utána pedig elmentek Jézusért meghalni. És azt látjuk ebben az egész történetben, hogy bár azt mondja Jézus, amikor kiűzi azt a gonosz lelket, mert hát nagyon érdekes, azt mondja Jézus, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Amikor pedig meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, ezt mondván, te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Volt hatalom. Ő nem beszélgetett. Láttok az interneten meg a tévékben ördögűzéseket. Elkezdenek ott szórakozni az ördöggel, ki vagy, hogy hívnak, mi a neved, mit akarsz. Jézus nem packázott, ő nem nagyon vitatkozott, nem nagyon kérdezősködött velük. Nem foglalkozott ezzel. Felismerte őket. És testvéreim, ez hiányzik ma az életünkben, nincs szellemi látásunk, nem ismerjük fel sem a gyülekezetben, sem a közösségünkben az, hogy ki az, akikben tisztátalan lélek van. Tudom, hogy ez egy nagyon veszélyes terület. De azt hiszük, hogy a útlevéllel a zsebünkbe születünk. Mi megkeresztelkedtünk, megkonfirmáltunk, és innentől kezdve mindent megtettünk, pedig nem így van. Nem így van. Ráparancsol, és még azt is megmondja neki, miután kiűzte, hogy többet soha vissza ne gyere. És ismerjük a történeteket, hogy a gonosz lélek, ha kimegy, akkor víztelen helyeken jár, helyet keres magának, és aztán visszamegy, megnézi, hogy mi újság van onnan, ahonnan elkergették. És arra jön rá, hogy kisöpörve találja. És nagyon sok elindult, hívő ember, megtért lelkipásztor állapota rosszabb lesz, mert nem teljes szívvel, csak fél szívvel szolgálja az Istent. És ebből lesz a katasztrófa. Ráparancsol, kimegy belőle, és megtiltja neki, hogy visszajöjjön. A tanítványok, mikor kettesben voltak Jézussal, megkérdezték, hogy Uram, ez miért nem ment nekünk? És azt mondja Jézus, hogy ha össze akarom foglalni, azért, mert hitetlenek vagytok. Érdekes, nem? Jézus mellett vannak, és hitetlenek. Annyi mindent láttak, és kételkednek. Nincs élő hit, nincs személyes kapcsolat. Jézus a lelki kenyérről beszél, mikor a samáriai asszony történetét elővesszük, ők pedig rendes kenyérről beszélnek. Az 5000 megvendégelése után megkérdezi, hogy van-e valami kenyeretek, ezek azon aggódnak, hogy szedtek össze valami kenyeret, meg halat vagy sem. Jézus mindig a lelki dolgokról beszél, a tanítványok mindig a testi dolgokról beszélnek. Hallgatjuk az igét, kérünk az Istentől valamit, és legyen jó a családnak, a gyermeknek, a hasunknak, a munkahelyünknek, a fizetés, mindennek legyen jó, és lelki értelemben nézzétek meg, hogy milyen keveset kérünk, a növekedést, a megújulást, a megszentelődést, az ébredést, hogy világosodjon meg a mi életünk, a mi szívünk. Az a probléma, fiúk, hogy ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, mondja Jézus, és azt mondanátok ennek a hegynek, hogy ugorjon oda a völgybe, akkor megtenné. De hát baj van a hittel. Ezért, drága testvéreim, azt hiszem, hogy elsősorban nekünk arra kell fókuszálni, hogy nem a gyógyító böjt, vagy gyógyító alkalmak, hanem a gyógyító Krisztus. Ő kell legyen az életünk középpontjában. És ha állandóan ráfigyelünk, akkor megértjük az ő vezetését és üzenetét. És ezt végezte el bennünk az Úristen, hogy azért szükséges böjtölnünk, akár hetente egy alkalommal, hogy mindig készen legyünk. Minket így vezetett az Isten. Hogy akkor, amikor valaki oda telefonál, hogy szeretnék jönni beszélgetni, mert hallottam egy igehirdetést az interneten, és azt hiszem, hogy ez is, meg az is probléma az életemben. Meg vagyok kötözve, jósnál voltam, meg jogáztam, meg mindenféle hülyeséget csináltam, meg szeretnék szabadulni. És tudjátok, mire jöttem, drága testvéreim, 100%-ig meg vagyok győződve, akik szabadulni akarnak, azoknak Krisztus elkészítette a szabadulást. És talán feltehetnétek a kérdést, de ebben a történetben a fiú nem akart szabadulni, mert nem is volt rá képes. De volt valaki mellette. Volt egy édesapa. És vannak édesapák, és vannak édesanyák, és vannak barátok, és szomszédok, és tanárok, akik felismerik az életünkben a megkötözöttségeket, és oda visznek Krisztushoz. Lehet, hogy valamikor téged is oda vittek Krisztushoz, és azért vagy ma itt, és lehet, hogy neked is oda kell vinned valakit Krisztushoz, mert ez az ő célja az életedbe. És hát a hit. A hit, drága testvéreim, az olyan, amit nem lehet örökölni. Azt lehet növelni, erősíteni, megújítani. És ezért fontos nekünk, hogy mindig, minden körülmények között kapcsolatunk legyen az Istennel. Ezért tehát a böjti időszakban nagyon fontos nekünk, hogyha elszánjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy megvonunk magunktól valamit, akár ételt, akár italt, de akár lelki értelemben is valamit, akkor azt az időt fordítsuk Biblia tanulmányozásra, fordítsuk imádságra, hogy még nagyobb odaadással és komolysággal keressük az Isten akaratát. Adjuk meg a tizedet az időnkből az Istennek. Aztán fordítsuk oda a figyelmünket arra, hogy amit említettem, ez egy lelki harc. Vegyük fel a fegyverzeteket, mert itt szellemi támadások lesznek az életünkben. És ha erre nem figyelünk oda, a második kanyarba kisodródunk. És vigyázz, azt mondja Jézus, hogy amikor böjtölsz, akkor ne azt csináld, mint a farizeusok, hogy mások lássák, hanem kedd meg a te fejedet, öltözzél fel normálisan, hanem a szívedben ott belül, aki látja, az majd neked megfizet ezért. És fontos az még, hogy ha böjtölésre szánjuk magunkat, akkor ne a ketteléseinket űzzük, ne a hobbinkat, a szórakozásainkat, hanem ezt az időt inkább fordítsuk arra, hogy több időt töltsünk az Istennel. A helyesen alkalmazott, hitből fakadó böjt eredménye igazából nagyon jó megtalálható az Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetében. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar behegged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul. Milyen érdekes. És aztán a következőben ezt mondja a 11. verstől. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól akad, jó tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Testvérek, oda kell állni a résre. És a romokban heverő, a böjtel, mindenféle ideológiát űző anyaszent egyházunkban helyre kell tenni azt a fajta Isten előtt való megalázkodást, azt a fajta imát, és azt a fajta böjtöt és Isten akaratának való keresését, amely elsősorban az Isten üzenetét érteti meg velünk. Amely nem belemagyarázza az életünkbe a történéseket, hanem amely elfogadja az Isten akaratát. Ez a fajta pedig nem megy ki mással, csak imával és böjtel. És ha megkérdezném azt, hogy ki az, aki szokott itt böjtölni, és ki az, aki imával szokott böjtölni, vajon mi lenne a válasz? Isten egy ilyen életre hív bennünket. Nézzétek meg, próbáljátok ki, és higgyétek el, hogyha elkezdtek magatoknak, magatokon keresztül másoknak tisztulást, látást kérni, vezetést kérni, Isten csodálatosan fog vezetni bennünket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy tudhatjuk, hogy te vagy az egyedüli szabadító. Tudhatjuk azt, hogy bármi némű gondunk, betegségünk, örömünk, vagy bánatunk, vagy gyászunk van, ide jöhetünk hozzád. És eljöttünk, Urunk, azért, hogy tanuljunk tőled. És nagyon sokszor bevalljuk, hogy a látható dolgokra nézünk. Nem merünk nagy dolgokat kérni, nem merünk odaállni a résre, és nem merünk szólni a te nevedben, mert nem vagyunk tisztában azzal a helyjel, amelyet el kellene foglalni te benned. Hisz te azért jöttél, hogy megments, megszabadíts bennünket, és csodálatos erőt és hatalmat adtál a kezünkbe. Arra kérünk, Urunk, hogy ismertest fel a mi lelkünkben azt a fajta célt és eszközt, amiért teremtettünk, hogy éljünk a te dicsőségedre, hogy másokat is elvezessünk a világosságra. És igen, Uram, ha kell, akkor skorpiók fején tapossunk, ha kell, akkor gyógyítsunk, ha kell, akkor ördögöket üzzünk, ha kell, akkor új nyelveken szóljunk, ha kell, akkor dicsőítsünk és magasztaljunk, Uram, hogy mindig legyünk készek arra, hogyha te szólítasz, ha te láttatsz velünk, ha te hallasz velünk, akkor tudjunk menni, tudjunk cselekedni, és tartsuk a mi életünket, testünket és lelkünket abba az állapotba, hogy te bármikor tud használni. Tudjuk, Urunk, hogy neked mindenre van hatalmad, de azt is tudjuk, hogy te a mi hozzájárulásunk nélkül, a mi akaratunk nélkül nem akarsz bennünket megváltani. Köszönjük, hogy ehhez mi is kellünk. És köszönjük, hogy bár ebben a nagy kegyelemben mireánk árasztottad a te szeretetedet, és azt a tudatot, hogy Jézus Krisztusban mindenkinek örök életet ajánlasz, de hadd legyen ez személyes számunkra, hadd legyen ez élő számunkra, hogy el tudjuk kötelezni magunkat, és azt mondani, kell ez nekünk, Urunk, mert megyünk veled, és megyünk utánad. Úr Jézus Krisztus, hadd szabaduljanak fel a mi életünkben azok a kegyelmi ajándékok, amelyeket nekünk adtál. Így kérünk, hogy szenteld meg ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet. Így kérünk azért a gyászoló testvérünkért, aki édesapjáért ad hálát, az ő szeretetéért, aki nevelte, hordozta, legyen ezért áldott a te neved. És kérünk minden gyászolóért, hogy te adj vigaszt, te adj erőt a feltámadás örömében, hisz tudjuk, Urunk, akik veled élnek, veled fognak halni, és a veled fognak az örökké valóságban lenni. És tudjuk azt is, Urunk, hogy akik itt távol vannak tőled, akik pont az ellenkező irányban mennek, és nem kérnek a kegyelemből és az örök életből, azok nem lesznek ott az örökké valóságban. Uram, ezért adj nekünk világosságot, alázatot a te nagy neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Szeretettel köszönjük meg Meleg Attila nagytiszteleti úrnak a minnyájunkat megszólító igéjét. Mindig nagy öröm, amikor élő igét hallhatunk, akár vasárnapokon, hétköznapokon, de ebbe a bőti időszakba különösen is fontos minnyájunk lelki épülésére, hogy merjünk és akarjunk Istennel élő közösségbe lenni, és nagyon fontos, hogy személyes életünkre nézve is merjünk kérni az Úrtól vezetést, ígét, a tisztánlátás kegyelmi ajándékát. Egy rövid bőti imát engedjenek meg a testvérek, hogy végezetül felolvassak. Segíts, hogy a bőti úton megváltoztassam gondolkodásomat. Segíts, hogy ne magamat keressem, hanem általad magamat találhassam meg. Elesettségem csak nélküled nagy. Segíts felismernem, hogy szabadságom általad és veled van. Kenyerem csak nélküled kevés. Segíts rádöbbennem a mértékletességre, az elégségesre. Fájdalmaim csak nélküled nagyok. Add, hogy felfedezzem a nehézségekbe rejlő felismerés ébresztését. Lelkem csak nélküled sivár. Segíts, hogy napról napra ne önmagammal, hanem veled együtt gondolkozzam. Életem csak nélküled üres. Segíts felfedeznem az alázatban kinyíló hit lehetőségét. Adja meg nekünk Isten, hogy e bőti időszakba valóban tudjunk ne csak magunkat látni, hanem meglátni Istennek a végtelen kegyelmét, szabadításának erejét.